Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk. A 104. Zsoltárban így szól hozzánk Isten igéje. Áldjad én lelkem az Urat! Uram, én Istenem, nagy vagy Te, igen! Ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain, aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Víz áradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak vala. Egy kiáltásodtól eloszlának, és mennydörgésednek szavától szétriadának, hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, melyet fundáltál nekik. Határt vetettél, melyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja forrásokat a völgyekbe, hogy ott folydogáljanak a hegyek között, megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltsák szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megeléggítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak és növényeket az emberek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, mely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbet teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, mely megerősíti a halandónak szívét. Megeléggítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, melyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza, a magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák a hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, mely lenyugvását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, melyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai, az oroszlán kölykök, melyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek, és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estvéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger. Itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok, nagyokkal együtt. Amott gályák járnak, s cethal, melyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok terejád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitod a kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak. Elveszted a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újját teszed a föld színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké. Örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekint a földre, megrendül az. Megilleti a hegyeket, és füstödögnek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben. Zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem. Örvendez az én lelkem az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérjétek az Urat. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Felséges Istenünk, köszönjük néked, hogy rád tekinthetünk mi is. Olyan nehéz megszólalnunk is a Zsoltár fenkölt és ihletett szavai után, és nekünk is elmondani a magunk rebegését, imádatát, de mi is előtted szeretnénk meghajolni, aki teremtetted az eget és a földet, minden benne lévő csodákat, és úgy teremtetted meg, hogy örvendeztél mindezekben, és azért teremtetted, hogy mi is örvendezzünk ezekben, sőt, örvendezzünk te benned is, aki teremtetted mindezt. és aki fenntartott gondviselő erőddel, hatalmaddal ezt a mindenséget, annak ellenére, hogy milyenek vagyunk mi emberek irántad, és sokszor a teremtett világ iránt is. Köszönjük néked, hogy jöhetünk most hozzád, és megvallhatjuk előtted nyomorúságainkat, ellened való lázadozásainkat, vétkeinket, amikkel az elmúlt napokban is terheltünk. Szomorítottuk magunkat is, másokat is, kérünk, bocsáss meg nekünk Krisztusért. Köszönjük néked, hogy elküldted a te fiadat, hogy a hitetlenektől megváltsd ezt a földet, és legyünk minnyájan hívő emberek. És köszönjük néked, hogy egyszer majd eljön az idő, amikor ez az egész világ, teremtett világ csodálatosan megújul, megváltódik a bűnnek mindenféle rontásától, és újra eredeti fényében és dicsőségében, sőt annál is szebben ragyog és tündököl majd. Köszönjük néked, hogy mi most hozzád jöhetünk, és előtted borulhatunk le, áldott mennyei atyánk, teremtőnk, megváltunk, üdvözítőnk. Kérünk, hogy szólj hozzánk a mai napon is, és áld meg a szívünket a te élő igéddel, a te szavaddal, hogy jobban szeressünk, jobban imádjunk, jobban tiszteljünk téged, mindennél, legfőképp önmagunknál. Kérünk, hogy áld meg mai Isten tiszteletünket nagy nevedért. Amen. Énekeljük testvérek ige hirdetésre készülve a 153. énekünk első versét, 153. énekünket, ami így kezdődik. Ó, mely boldog ember az, ki téged élő, igaz, egy Isten megismerhet. Isten tiszteletünk alapigéjét János evangéliumának 20. részéből olvassuk, a 19. és 20. versből. János evangélium a 20. rész 19-20. verse így szól. Mikor azért este volt azon a napon, a hétnek első napján, amikor az ajtók zárva voltak, ahol egybe gyűltek vala tanítványok a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus, és megállt a középen, és mondanékik, békesség néktek. És ezt mondván megmutatta nékik az ő kezeit és az oldalát. Örvendeztek azért a tanítványok, hogy látják az Urat. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az Úr Jézusban nyert kincsekről gondolkodunk vasárnapról vasárnapra. Múlt vasárnap a benne és vele együtt elnyerhető belső lelki békességről beszéltünk, ami kihat a lelki állapotunkra, nyilván az emberi kapcsolatainkra is. Ma pedig arra hívlak benneteket, hogy a benne és vele elnyerhető örömről, vigasságról, boldogságról beszéljünk. Ez is rendkívül fontos a számunkra, hiszen az Úr nem csak információkkal gazdagít minket, hanem olyan információkkal, amik bennünket érzelmileg is érintenek, és jelesül megörvendeztetnek minket. Sőt, Jézus maga megörvendeztet bennünket. Mindnyájan tudjuk, hogy az öröm egyébként mennyire fontos az életünkben. Augustinus azt mondta, hogy a lélek abból táplálkozik, amiben gyönyörködik. Hát igen, az örömből élünk. Az örömből élünk. Olyan szükségünk van rá, mint egy falat kenyérre. És ez leginkább akkor tudatosul bennünk, amikor valami baj történik, aztán elveszítjük az örömünket, és épp megszomorodunk. Akkor jövünk rá, hogy mennyire nagyon fontos is az öröm. Hogyha hosszú ideig kell valakinek öröm nélkül élni, akkor az úgy felőrli az embert, felmorzsolja a lelki energiáit, és akkor ami korábban könnyedén ment, az alig-alig, sőt olykor egyáltalán nem megy, mert hiányzik valahogy az örömnek az ereje. Akkor úgy dadog az életünk. Szükségünk van az örömre, és olyan jó itt a Szentírást olvasgatva ráébredni arra, hogy Isten Jézusban örömöt ad a benne hívő embereknek. Először is talán hadd szóljak Jézusnak az öröméről. Onnan kell elkezdeni ezt, hogyha olvassuk az egész Szentírást, látjuk, hogy Isten kijelenti benne magát. Leleplezi, hogy ő van, hogy ő milyen, kicsoda, mit gondol, mit érez, mit tervez. És érdekes nagyon, hogy sokszor találkozunk Isten kijelentésében azzal, hogy ő örvendezik. Isten maga örvendezik. Az Atya, Fiú, Szentlélek örvendezik. Azt mondja például Ézsaiás könyvében, hogy örvendezek Jeruzsálem felett. Vigadozok népem fölött, mondja Isten. Nagyon furcsa. Az Úr a te Istened közötted van, erősül, megtart, örül te rajtad örömmel, mondja Zofóniás próféta könyve. Hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez te néked. Azt mondja Isten, hogy ő egy ilyen örvendező valaki. És ezt tudja a Zsoltáros is, a 104. Zsoltárt olvastuk az előbb, és a Zsoltáros azt mondja, hogy örvendezzék az Úr az ő teremtményeiben. És nyilván az Úr örvendezett a teremtményeiben, amikor olvassuk, hogy megteremtette a világot, akkor látta Isten, hogy mindaz, amit teremtett, jó. És ebben a jóba benne van az, hogy Isten teljes megelégedéssel, gyönyörködéssel tekintett a teremtett világára. Örvendezéssel. A gyönyörködés az örvendezés legmagasabb fokának tartom. És amikor ennek a Szent Háromság Istennek a fia, a Fiú Isten eljött ide a földre, akkor az Úr Jézusban is ott volt ez az isteni öröm. Már itt jelzem, testvéreim, hogy Istenben az öröm, így Jézusban is az öröm, az nem egy olyan öröm, mint a mi örömünk. Az egy olyan számunkra leírhatatlan öröm. Ez egy végtelen, örökkévaló, tökéletes öröm. A mi örömeink nem tudják elérni azt a szintet, ami az Isten öröm szintje, hogy így mondjam. Nehéz ezt megfognunk, de a legnagyobb örömünket is felülmúlja Istennek az öröme. Isten boldogsága, Isten vigassága. És ez a minden felülmúló, minden emberi örömöt felülmúló, és felülmúlhatatlan isteni öröm, ez volt benne az Úr Jézusban, amikor itt járt ezen a földön. Nyilván azért, mert Jézus mindig örömét lelte az Atyában. Tehát ő az Atyában és a Szentlélekben is nyilvánvaló, hogy ahogy a 16. Zsoltárban mondja a Messiás nagy Zsoltárában, öröm teljessége van a te orcád elő, gyönyörűség a te jobbodon örökké, ezt a Messiás mondja Istennek, az Atyának. Hát Jézus örömét lelte az Atyában, és örömét lelte akkor, amikor látta a kegyelemnek a munkáját az emberekben körülötte. Amikor látta azt, hogy emberek meggyógyulnak, testileg egészségessé lesznek. Amikor látta azt, hogy halottak föltámadnak, és visszakapják a szeretteik őket. Nem sorolom ezeket a csodákat. Hát látta, az emberek biztos, hogy látták Jézuson, hogy örvendezik. Örvendezik, amikor látja Isten erejének, kegyelmének, szeretetének ezeket a műveit, amiket emberek életébe végzett rajta keresztül. Aztán nyilván, hogy örült, amikor tanított az embereknek. Örömmel tanított Jézus, és a tanításaiban is sokszor visszatér az öröm. Lukács evangéliumának a 15. részében van összehalmozva egy jó pár példázata, és amikor elveszett egy juh, és a pásztor utána megy, megtalálja, hazaviszi, és örömmel összehívja a barátait, hogy örüljenek, az asszony, aki elveszti a drakmáját, és megtalálja nagy nehezen, az is megint örül, és összehívja. A tékozló fiú, amikor hazamegy a gyermek, akkor az apja örülnek, és összehív egy nagy öröm ünnepet. Átitatja Jézusnak a tanításait ez az öröm. Nem csak örömmel mondta, hanem a tanításai is örömteli tanítások. Olvassuk is magáról Jézusról, hogy egy napon lelkében örvendezett, dicsérte az atyát azért, hogy bizonyos dolgok ismeretét elvette a bölcsek és értelmesek elől, vagy től, és a kisgyermekeknek és a jelentéktelen embereknek pedig megadta, hogy felismerjék azokat a bölcsességeket, vagy elfogadják azokat. Egyszerűen Jézusnak az öröme az úgy van, ahogy a 45. Zsoltárból olvassuk, hogy őt maga Isten kente fel öröm olajával a társai fölé. Ő egy örvendező személy volt, ha így ismertük volna személyesen. De hogy így olvassuk a Szentírásba is, és hogy jön szembe velünk, egyáltalán nem az a benyomásunk Jézusról, hogy ő egy ilyen neurotikus, traumatizált, nem tudom én, depressziós, pszichiátriai eset lett volna. Tehát egy derűs, egy örvendező valakivel találkoznánk, és találkozunk is a személyével. Ő ilyen volt. És az örömmel ráadásul ez a felül múlhatatlan és leírhatatlan a számunkra, és elképzelhetetlen, végtelen, tökéletességű öröm volt. Na most ez a Jézus lesz a második pontom szerint örömforrássá mindenki számára. Maga Jézus tulajdonképpen Isten örömszerző ajándéka, de egy örvendező Jézus az Isten örömszerző ajándéka. Már amikor Isten beszél a Mesiásról az Ószövetségben, mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, már ott az Ézsaiás könyvében a 9. részben, mint egy, nem is tudom hányszor, legalább 4-szer, de lehet, hogy 5-ször is ott szerepel, hogy örömöt hoz. Örömöt hoz a megszomorodottaknak, a sötétségben élőkhöz. Amikor jön az angyal Máriához, és közli vele, hogy ő fogja megszülni a Mesiást, akkor Mária mit csinál? Elkezd énekelni, és mondja, hogy örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben. Elkezd áradozni, tele van örömmel. Jézus fogantatása, itt ha már az élete elejét nézzük a végét is, amikor föltámad Jézus alából, és megjelenik a tanítványoknak, mit csinálnak a tanítványok? Örvendeztek a tanítványok, olvastuk a textusból, hogy látják az Urat. Hát öröm, Jézusnak örömöt hoz Máriának a szívébe, a tanítványainak a szívébe, és hát hány embernek hozott még örömet Jézus a szívébe, testvérek? Akiket most megszabadított a testi betegségeiktől. Azok nem örültek. A leprás, amikor meggyógyult, nem örült. És nem is sorolom, mert hogyha valami végig kísérte Jézusnak a földi ténykedését, akkor az öröm volt. Nem, ha most nem csak a testi ajándékait nézzük, hanem hogy lelki ajándékokat adott. Az az asszony, akit megszabadította démonoktól, vagy azok, akiket a bűneiktől szabadított meg, a bűneik lelkiismeret furdalásaik terhétől, azok az emberek nem örültek? Hát biztos, hogy azok is örültek. Egyszerűen ahova csak Jézus lépett, ott az emberek, és tett valamit, vagy mondott valamit, ott az emberek örültek. Én nem tudom elképzelni, hogy a hegyi beszédeket, ahogy mondta Jézus, ne egy szent komolysággal, és ugyanakkor egy szent örvendezéssel hallgatták volna az emberek. A tanításaival is örömöt szerzett az embereknek. Annyi vigasztaló, annyi bátorító dolog hangzott el tőle, testvérek. Csak örülni lehetett. És Jézusnak, ahogy így végig gondoljuk egy picit a dolgait, akkor akkor Jézus nem is csak lelki örömöket adott az embernek. Mondtam, hogy adott lelki ajándékokat is, persze. Adott ilyen lelki kincseket is, amik örömöt, mint a bűnbocsánat, vagy a szabadulás a sátán rabságából. De hát adott testi dolgokat is, mert az egészség azért mégiscsak egy földi testi dolog. Vagy amikor megsokasította a kenyeret az éhezőknek, meg a pár halat, és enni adott nekik, megvendégelte őket, hát szerintem ott is mindenki nevetett, meg boldog volt, örültek az emberek, hogy, és testi dolgot kaptak tőle. Tehát Jézus, hogy így mondjam, nem csak, hogy lelki dolgokkal örvendezteti meg az embereket, hanem testi dolgokkal is megörvendezteti, földi dolgokkal is megörvendezteti őket. Egyszerűen Jézus, ahova lép, ott örömöt hoz. Mindegy, hogy mit csinál. Testi ajándékokat, földi ajándékokat, lelki, örökkévaló kincseket oszt az embereknek. Örömöt ad. Egyszerűen, testvérek, benne valami végtelen öröm rejlik, és ezt mint egy meg akarja osztani másokkal. A benne hívő emberekkel, az őt követő emberekkel, de még az ellenségeivel is. Mert sokszor még azoknak is adta az örömöt, akik, vagy az ajándékait, akik egyáltalán nem is hittek benne. Nem is kértek tőle semmit, nem is vártak tőle semmit. Mégis adta nekik. Ez olyan szép, testvérek, hogy nekünk egy olyan Jézusunk van, aki nem megfoszt minket minden örömtől, hogy sokszor próbálják Jézust beállítani, meg a Jézust hirdető embereket, a úgymond fundamentalista keresztjéneket. Minket úgy akarnak beállítani, hogy mi az embereket csak tönkretesszük, és neurotizáljuk, és depressziósá, és mániákussá tesszük az embereket. Tehát egyáltalán nem. Jézus nem tette azzá, mi se tesszük azzá. Ami neurotizál, meg traumatizál, meg nyomorúságba dönt, az a bűn, az Isten elleni lázadás. Az tényleg megbolondítja az embert. Az traumatizál, az rögeszmésé tesz, az gyűlölettel tölti el az ember lelkét. A hitetlenség, testvérek, az hazuggá teszi az embert. Nem tud boldog lenni, még a legszűkebb családi körébe se tud igazán örvendezni, aki hitetlenségbe él. Jézus Krisztus és az ő híveit az soha nem tette ilyenekké. És a Jézus Krisztus igazi követői se tesznek ilyenekké másokat. Nos, Jézus örömteli, és ugyanakkor ő az örömnek a forrásává válik a benne hívő emberek számára. A papír, amit kiosztottunk, Dietrich Bonhoeffernek az idézetét írtam, aki 1939-ben írta egy levelében, hogy a legelső, amit a Biblia az örömről mond, összefoglalható az ének szövegével, Jézus vigasságom. Meg benne a mi énekes könyvünkbe is. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Ez németül így hangzik, hogy Jézu meine Freude, Jézus én örömöm. Ott kifejezetten az öröm szó van benne. Ez a bibliai igehirdetés alaphangja Jézus születésétől kezdve. Isten országának felviradásáról, a Jézus tanítványaival való közösségben, a feltámadásról, a mennybe menetelről, minden azt mondja, hogy Isten Jézus által akar minket boldoggá tenni. Nem elnyomni akar, nem problémákkal terhelni, nem megoldhatatlan feladatokat ránk róni, hanem azt akarja, hogy Jézusnak és Uralmának örvendezzünk. Ez az egyik legegyszerűbb dolog, amit hajlamosak vagyunk elfelejteni a nehéz időkben, hogy mégis megtanuljunk örülni Jézusban, mint a gyermekek. A harmadik pontra térnék, hogy a Jézus örömében részesülhetünk, testvérek. Nem csak arról van szó, hogy ő örvendezik, meg arról, hogy megörvendeztette a körülötte álló embereket, mint egy örömforrásként működött, hanem az, hogy részesülni lehet a mi részünkről is, ma is, az ő örömében. Ez a csodálatos bibliai igazság, testvérek, hogy Jézus Krisztus, amikor fölvitte a bűnt és a vétkeinket a keresztfára, akkor azokkal együtt felvitte ezek igazságos ítéletét is. Így az örömtelenséget is. Ahogy mondtam, a bűnnek mindig az Isten elleni lázadásnak, az egoizmusnak a következménye az örömtelenség. Pontosabban az igazi örömtelenség. Mert még az az igazság, el kell ismernünk, hogy a bűnös ember is tud bizonyos dolgok miatt örvendezni. Például van a bűnnek is ideig, óláig való gyönyörűsége, ugye? Meg egy hitetlen ember is tud örülni a jó bornak, meg a jó ételnek, meg a szép tájnak, meg a nem tudom, sok mindennek. De ez nem az az igazi öröm.
amiről mi beszélünk. Nem a Jézusba rejlő öröm. De még ezt a fajta örömöt megadja Isten a nem hívő embereknek is. Még az ítélet alatt lévő ember is tud örülni. És de mégis, testvérek, egy mély örömtelenség van az öröm mellett, és egy furcsa dolog ez. Azt mondja az írás, hogy nevetés közben is fáj a szív. A hitetlen embereknél ez a helyzet, hogy örülhetnek sok mindennek, de a nevetés közben is fáj a szívük. Mert egy alapvető örömtelenség van, mert nincsenek megbékülve Istennel. Nem fogadták-e Jézust megváltójuknak. Amíg nem fogadja el az ember, addig ott van ez a mély fájdalom a szívébe. És örülhet ennek, annak, amannak, de azok úgy eltűnnek, elillannak, és marad ez a mély kétségbeesettség, ami akkor tűnik el csak, akkor lesz az örömnek a teljessége az emberi, amikor megbékül Istennel, elfogadja Jézust megváltójának. Úgyhogy igazából ez a csodálatos dolog, hogy Jézus megváltott minket ettől a mély örömtelenségtől is, ami majd egyébként sajnos a kárhozatba teljesedik ki. Mert a kárhozat az örök örömtelenségnek mondjuk így a helye. De hogy ne kerüljünk oda, Jézus ezért meghalt. Megváltott minket, megszerezte nekünk ingyen ajándéképpen azt, hogy Istennel megbékülve az örök öröm lehessen, amilyen, hogy a próféta mondja, az örök öröm. Mindenképpen szükségünk van Jézusra, testvérek, hogyha ha részesülni akarunk a benne rejlő isteni örömben, akkor szükségünk van arra, hogy belekapaszkodjunk Jézusba, higgyünk benne, elfogadjuk őt megváltónak, elfogadjuk Urunknak. Ha tetszik, megtérjünk, így is kiszoktuk ezt fejezni. Visszatérjünk. Olyan nagy dolog, testvérek, hogy ő az, aki egyébként ezt pontosan munkálja mi bennünk. És hogy munkálja ezt Jézus? Úgy munkálja, hogy hirdeti nekünk az evangéliumot. Ez is egy különös, nem? Evangéliumot hirdet. Az evangélium azt jelenti magyarul, hogy öröm üzenet. Öröm hír. Euangelion. Öröm üzenet. Az örömüzenettel jöjj hozzánk, Jézus, az örömüzenet az, hogy én megváltottalak téged, elvettem a bűneidet, az ítéletet, bűnbocsánatot szereztem neked, örök életet szereztem neked, nem kell már magad körül forgó életet élni, hanem élhetsz az én követésembe, élhetsz Isten központú életet. Élj így! Hát élj így, és ennek az evangéliumnak van olyan ereje, hogy kiragad minket ebből a velünk született egoizmusunkból, önmagunk körülforgásból, és odafordít minket Jézushoz, elfogadjuk őt, és megszeretjük őt, és valahogy átadjuk neki a szívünket és az életünket, és mihelyest ez megtörténik, megkaptuk az örömöt, az igazi örömöt, azt a legmélyebb örömöt, vagy a legmagasabb szintű örömöt, nem is tudom. Akkor már utána nem úgy van, hogy örülök, de közben fáj a szív. Mert már nem fáj a szív. Néha megszomorodunk. És ez is nagyon fontos dolog, testvérek, hogyha Jézus örömében is részesültünk, az nem azt jelenti, hogy soha nem szomorodunk meg. Megszomorodunk. Mert ahogy a Zsoltárban olvastuk talán a 30. Zsoltár, hogy este bánat száll be hozzánk, de reggelre öröm. Van, amikor bánat száll be hozzánk, ugye szállásra. Reggel meg megérkezik az öröm. Pont úgy lesz egyébként az örömmé, hogy van valami kontrasztja, mert a fény és az árnyék valahogy együtt jár. Ha nincs szomorúság, csak öröm van. De van ilyen, hogy van szomorúság, és Istennek is van szomorúsága egyébként. Nekünk is lehet, és van is. Mondja a Prédikátor könyve is, 3. rész, talán 4. verse, hogy ideje van a nevetésnek, ideje a sírásnak. Ideje a szögdelésnek, és ideje a könnyezésnek. Hát ez így van, és jól van ez így, de akkor is ott van, hogy a Jézusban hívő emberek, a megváltójukban, az Urukban hívő emberek, az Istennel megbékült emberek, azok mégiscsak örvendező emberek, és még a szomorúságból is van számukra egy óriási kitörés, és egyszer csak elkezdenek valahogy örvendezni. Megvigasztalódnak és örömöt kapnak. A lényeg, testvéreim, hogy valahogy részesülni tudunk Jézus örömében. És ezt ő munkálja ki, nem nekünk kell valahogy kiküzdeni magunknak, valahogy hallgatnunk kell az ígét, hallgatnunk kell az evangéliumot, és valahogy közben ő dolgozik bennünk az ő lelkével, és eléri, hogy föladjuk már ezt az egoista alapmeggyőződésünket, és elkezdjünk odafordulni felé, és elfogadjuk őt, és elkezdjünk egy körülötte forgó életet élni. És valahogy megtörténik ez a csoda. Van, akinél fiatalon, van, akinél öregebben, tudjátok. Biztos sokan el tudnák mondani ezt, hogy én átmentem ezen. Magam se értem, hogy, minden, lehet, hogy azt sem tudom, hogy mikor. Van, aki meg tudja mondani, hogy mikor. De mindegy, hogy mikor. Megtörtént, és akkor az ember tudja, hogy miről beszélek. Ismeri ezt az örömöt, a Krisztusban nyert örömöt. És el tudja mondani, Jézus vigasságom. Jézus vigasságom. Aki meg még nem, annak nincs elzárva az útja, mert itt ül, vagy nem tudom, valahol hallja az evangéliumot. És az pont a Krisztus útja ő hozzá, hogy valahogy gyere már ide egy kicsit, annyira szomorú ember vagy, a bűneid tesznek szomorúvá. Keresgélet mindenhol az örömöt, futsz ide, futsz oda. Próbálod tartósítani az örömállapotokat az életedbe, és ez vezet téged függőségekhez. Mert próbálod megtartani ezt a szintet valahogy, az örömnek azt a szintjét, ahol nagy nehezen el tudsz jutni, és nem tudod megtartani, csak úgy, hogyha függővé leszel. Nem kell függővé lenni. Tőlem kell függened, és akkor örvendezni fogsz mindig, mondja Jézus. Ez az örömnek, az igazi örömnek, testvérek, a titka, és ez egy olyan nagy öröm, vagy olyan mély öröm, amit igazán nem is lehet tőlünk elszedni. Nem lehet tőlünk elvenni. Még ha jönnek is ezek a borús napok, vagy szomorú pillanatok, még akkor se a Jézusba való örömünk, akkor is valahogy ott van. Nem tudom, hogy. Valahogy ott van. Jézus vigasságom. Jézu meine Freude. Persze nem olyan egyszerű dolog ez, testvérek, mert olyanok vagyunk, amilyenek, hogy foggal körömmel ragaszkodunk az önistenítésünkhöz. Annyira belénk ivódott, annyira a vérünké vált, hogy mi saját magunk körül forgunk, hogy ez a bűn állapota, ezt nevezi a Biblia bűnnek. Hogy egyszerűen egy tényleg Jézusi csoda kell ahhoz, hogy ebből mi kiemelkedjünk. Hát különben csak magunkért élünk. Magunk körül forgunk, a magunk tervei, a magunk akarata, a magunk elképzelése, a magunk eszméi, a magunk nem tudom én mi. Állandóan önmagunkkal vagyunk elfoglalva. És magunk körül forgunk, magunkat akarjuk megvalósítani, magunkat kell szeretni, magunkat kell nem tudom érvényesíteni, magunkat kell megdicsőíteni valahogy. Amíg ebbe élünk, testvérek, saját magunk vagyunk a boldogságunk akadályai. Ha ilyet, ti már lehet, hogy nem ilyenek vagytok, de ha ilyeneket láttok, meg kell mondani. Azért nem tudtok örülni, mert ilyenek vagytok. Ez nem baj, ha ilyet mondunk valakinek. Az orvosra se haragszunk, mert megmondja, hogy hát figyelj, te beteg vagy. Hát jó, doktor, de van valami gyógyszer? Van. Mi is azt mondjuk, a boldogságotok akadályai az egoizmusotok. De van valami gyógyszer? Van. Higgy az Úr Jézus Krisztusban. És tied lesz az igazi öröm. Ami fölülmúlhatatlan, ami alulmúlhatatlan, ami meghaladhatatlan. Az igazi öröm teljessége. Igen, a miénk lehet. És bárcsak mindjárt, akik itt vagyunk, ugye el tudnánk ezt mondani, hogy az enyém is már, ismerem ezt, tudom, miről beszél a tiszteletes úr. Egyre jobban tudom, egyre jobban érzem. Én egy alapvetően örvendező ember vagyok. Azt mondja Bonhoeffer egy másik levelében, hogy Jézus körül kell forognunk keresztjének, így mondja, ugyanebben, valószínűleg ugyanebben a levelében, amiből idéztem. Örvendező kereszténység. Jézus ott vándorolt a vámosok és paráznák között. Örvendező kereszténység. Jézus a kereszten megítéltetett bűneinkért. Örvendez kereszténység. Jézus feltámadt minnyájunk javára. Örvendez kereszténység. Jézus egyháza javára visszatért a földről a mennyei országba. És örvendez kereszténység, mert Jézus újra eljön. Ezerszer kérdezik ma, mondja 39-ben Bonhoeffer, hol van az örömhöz vezető út? Krisztus egyháza, mondja a börtönből, mondd hangosan, Krisztus az én örömöm. Krisztus az én örömöm. Hát ennél szebben nem lehet elmondani. Ez a mi üzenetünk, testvérek. És akkor utoljára hadd szóljak még pár szót arról, hogy milyen jellegzetességei vannak ennek az örömnek, amit Jézustól kapunk.
talán mondtam már egyet-kettőt, de most így párat megpróbálok még Újhegyre szedni. Az első ilyen, amit úgy megértettem, már tapasztalatból is, de az igéből elsősorban, hogy az Isten fiában nyert öröm, az egy ilyen motiváló erővé válik bennünk. Motiváló erő, és mégpedig mire motivál? Egyfelől az Istennek a tiszteletére motivál. Az Isten tiszteletére, másfelől a jó cselekedetekre motivál bennünket. Szent életre. Először az Isten tiszteletére. Tehát annyira látszik a Zsoltárok könyvébe, testvérek, hogy akik az Úr előtt meghajolnak, azok ezt az öröm miatt teszik, amit Istenből kaptak. És ahogy meghajolnak, ez csak még mint egy tetéződik, ez az öröm. Az Isten tiszteletére hajt minket az öröm, és az Isten tiszteletében még megerősít bennünket az öröm. Ez egy nagyon furcsa dolog, de így van. Oda olvasgassátok a Zsoltárokat, mélyüljetek ebben, és látjuk, hogy sokszor nem minden esetben, sokszor a szomorúság viszi az embereket Istenhez, de még ha a szomorúság viszi, akkor is az, hogy tudják, hogy ott van az öröm. És úgy is lesz. Úgy is lesz. Sokszor elkezdődik egy ilyen nagyon pessimista hangulatba egy Zsoltár, és aztán utána hop-hop, hova érkezik, meg a végén elkezdi Isten dicsérni. És ez egy nagyon különös dolog, testvérek, de tényleg így van, hogy az Istentől kapott öröm az Isten tiszteletére sarkalja az embert. És ha elkezdjük tisztelni az Urat még jobban, akkor az örömünk visszatér, megerősödik, szépül, mélyül. Igazi csoda ez, ha megtörténik velünk. Annak érdekében, testvérek, hogy így ezt átéljük, szerintem nagyon fontos, hogy mondjam, engedjünk az öröm indítatásainak. Én azt remélem, hogy nem csak én jövök örömmel a templomba, hogy prédikáljak, hanem ti is örömmel jöttök, hogy hallgassátok az igét. Hogy az öröm hoz ide benneteket, hogy azért jövünk oda, nem azért, hogy ott aztán úgy elszomorodjunk, hogy vég, vagy mardossuk magunkat, meg tönkretegyük magunkat, meg nem, hogy aztán utána menjünk, aztán könnyek között érjünk, nem tudom hova. Nem ezért megyünk a templomba, hanem hogy örvendezzünk az Úrnak, nem? Hát én is azért jövök, remélem, hogy ti is azért jöttök. Hogy itt, mert ott örömöt kaptunk, és azért jövünk újra, hogy újra örömöt kaphassunk. Vegyétek kezetekbe így a Bibliát, hogy örömöt kaptam belőle. Azért veszem újra otthon is a kezembe, hogy örömöt kapjak belőle. Az örömért jövök, és tisztelem az Urat. Imádom az Urat ének szóval, mert örömöt kaptam ebbe, és megint örömöt kapok rá. És imádkozom az Úrhoz, mert ez számomra örömöt jelent, és örömöt is jelent. Már azért is megyek, mert már eddig is átéltem, de most is át akarom élni. Én egyszerűen, ha közösségbe megyünk, hát azért menjünk közösségbe, hívő közösségbe, hogy ott örömet találjunk, de azért is, mert örömet találtunk már korábban. Oda vissza az öröm, testvérek, valahogy az Úrhoz minket. Más fogja meg a poharat, meg a kábítószert, meg nem tudom, menjen extázisba, vagy nem tudom, merüljön el önmagába, hogyha akar, keresgélje az örömöt, ahol tudja. Mi meg az Úrhoz megyünk, az igazi örömhöz, az öröm Istenéhez. Az öröm Jézusához. És a másik dolog, amire motivál, testvérek, minket, ez nem csak az Isten tisztelete, hanem azt gondolom a jó cselekedetek is. Tehát, hogy a mi számunkra, hívő emberek számára az az öröm, ha jót tudunk tenni, nem? A családba, a környezetünkbe, rátunk rászorul embereket, adunk nekik, valami jót csinálunk a világba magunk körül. Becsületesen elvégezzük a munkákat, mert még az is jó cselekedet. Mindegy, hogy milyen világi munka vagy lelki munka. Egyszerűen szolgálunk az Úrnak, hogy keressük Jézus akaratát, és igyekszünk azt megvalósítani a magunk környezetébe. Mert ebben telik örömünk. És azért is tesszük, mert ez nekünk ez az öröm. Valahogy azt olvassuk az igébe, testvérek, hogy a bűnnek ideig óráig való gyönyörűség, azt hiszem a Zsidókhoz írt levélben van, hogy Mózes nem azt választotta, a bűn ideig óráig való gyönyörűségét, Egyiptom jóléte volt ez, hanem az Isten népével való együtt nyomorgást választotta. Van a bűnnek is gyönyörűsége, kétségtelen. De mi nem abba akarunk elmerülni.
lehet örülni a paráznaságba, meg lehet örülni abba, hogy valaki hazudozik, meg rágalmaz, meg visszaél másokkal, meg tönkretesz maga körül másokat. Lehet ezekbe is örvendezni. De mi nem ezekbe örvendezünk. Mi hívő emberek vagyunk, és abban jeljünk örömünket, hogy jót tegyünk. Krisztus akaratát követjük. Ebbe találjuk meg az örömünket. Ha itt kérdezitek esetleg, hogy mit lehet tenni nekem az örömért, hát tegyem ezt. Tegyél jót. Krisztus szerint való dolgokat. És akkor örömöd lesz. És kerüld a bűnt, mert a bűnben abban a szomorúság rejlik. A másik dolog, testvérek, hogy nem csak így motivál minket ez a Krisztusban nyert öröm a szent életre is, a kegyességre, meg a jó cselekedetekre, hanem valahogy arra gondoltam, hogy ez tanít is bennünket. Valahogy tanít bennünket arra ez a Krisztustól nyert öröm, hogy helyesen kezeljük a földi élet örömeit például. Tanít minket. Hogy a földi élet örömeit se túl ne értékeljük, se alul ne értékeljük. Valahogy olyan, mint egy ilyen vitorlásoknál, vagy nagy hajóknál van ez a balansz ott alul. Tehát ilyen balansz öröm ez a Krisztustól nyert öröm. Mert valaki, ha ez nincs meg valakibe, akkor vagy alul értékeli a földi örömöket, és akkor ja, ez semmi. Vagy túl értékeli a földi örömöket, hogy ez minden, hát ez minden, ennél nagyobb öröm nincs, hogy jót tegyek, meg jót igyak, meg jót mulassak. A hívő embernél, testvérek, ez a Krisztusban nyert öröm, ez egy olyan, valahogy úgy kiegyensúlyozza az embert, hogy nem fogja azt mondani, hogy mit nekem földi örömök, nekem semmi, elmegyek aszkétának, lemondok mindenről, se egy jó ital, se egy jó étel, nem, ez megront engem, nem. És olyanok se, az se leszek, hogy csak az étel, csak az ital, csak a mulatság, csak a szórakozás, csak az élvezet. Nem. Nem esek ezekbe a nyomorult végletekbe, ahova beleesnek. Sokszor hívők is egyébként. Valami félreértett, hogy... Hanem megmaradok valahogy egy... És tudok józanul örülni az Isten földi ajándékainak is. És meg tudok inni egy jó bort, vagy egy sört, vagy én nem tudom. Ne haragudjatok, hogy ilyet mondok. De lelkiismeret furdalás nélkül tudok örülni egy szép tájnak, a gyermekeimnek, az unokáimnak, anélkül, hogy isteníteném őket. Mert az Isten az Istenem, a Krisztus az Istenem. Értitek, hogy valahogy kiegyensúlyozódik az ember ettől a Krisztusban nyert örömtől, és nem lesz ilyen besavanyodott, nem tudom én, kicsoda szerzetesse, meg nem lesz egy ilyen állandó happységre törekvő, nem tudom én kicsoda is, akinek ebből áll az élete. Hanem valahogy úgy megmaradunk, egyensúlyba. Krisztusban nyert öröm, Krisztustól nyert öröm, ez valahogy egy kiegyensúlyozottságot ad az embernek a világ dolgaiba is. Hogyha éppen netalántán tényleg úgy van, hogy reggel bejött a bánat, akkor se törünk össze annyira. Mert tudjuk, hogy ebből jön majd egy kiemelkedés. És különben is itt van velünk az Úr, egyébként, ha ilyen szomorúság is esetre járunk. Az Úr itt van, és mégiscsak ő az örömforrásunk leginkább. Lehet, hogy elvett valamit, vagy elvett valakit, vagy nem történik úgy, vagy nem akkor történik, vagy nem, ahogy szeretnénk, vagy... De mégis itt van velünk az Úr. Az Úr az én örömöm, ő az én vigasságom, nem más. Nem teremtett dolgokban keresem, hanem ő benne. És ha teremtett dolgokba kapom, akkor meg örülök neki, és hálás vagyok neki. Egy ilyen egyoldalúságba eséstől óv meg valahogy bennünket ez a Krisztusban nyert öröm. Kiegyensúlyoz minket. És aztán ez az öröm talán még egy harmadik dolog, hogy amit jellemzésként elmondanék, hogy a nehézségek között tényleg nem tűnik el. Ezt úgy külön kiemelném, az eddigiekben is benne bujkált ez, de úgy aláhúznám ezt, hogy nem tűnik el a nehézségek között se. Mert az kétségtelen, hogy az élet nem mindig habostorta. Ugye? Nem mindig habostorta. Tehát látjuk a saját életünkben is, hogy hol ez, hol az történik, amit nem vártunk, ami fáj, ami szomorú. A világ körülöttünk olyan, amilyen. És ha hallgatjuk a híreket, vagy olvassuk, akkor se túl sok minden örvendeztet meg bennünket. Ha belenézünk a saját hitéletünkbe, ott is sok belső harcunk van, tusakodásunk van, kísértéseink vannak, sokszor elbukunk. Szóval az élet nem mindig habos torta, a hívő élet se. De valahogy, testvérek, mégis ott van bennünk valami mély öröm. Nem tudom. Ez valahogy, ez az öröm, ez nem tűnik el soha. Megmarad. Harcolunk a bűnnel, a nem tudom én mivel. A világ olyan, amilyen. A nem tudom én ki olyan, amilyen. Minket gyaláznak, mondja Jézus, hogy gyalázni fognak benneteket az én nevemért, de boldogok lesztek, ha mindenféle hazugságokat mondanak rólatok. Örüljetek és újjongjatok, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyben. És így van, valahogy így van mégis, hogy a hívő emberek, a Krisztus követői, azok valahogy minden szomorúság között is van egy mély öröm, egy mély megvigasztaltságuk, egy mély derűjük, testvérek. Én nem tudom, hogy ez hogy van, ez egy csoda. És tudom, mi a magyarázat. Az a magyarázat, hogy az örömforrásunk nem a teremtett dolgokban van, hanem a teremtetlenbe, az Istenbe, a Krisztusba, a teremtőben. És ezért nem függ ezektől a dolgoktól, amik körülöttünk történnek. Éppen jó volt, hogy most erről prédikáltam, mert már készültem már hét eleje óta erre a prédikációra, és aztán hét közepén elkapott valami vírus, aztán ledöntött az ágyamba, és akkor ott kezdtem gondolkozni, hogy na, miről is fogok prédikálni az örömről. Hát most éppen most mennyire örülök én, ugye itt a beteg ágyamon hevertem, két hányás között gondolkozhattam róla, hogy most mennyire örülök, ugye, éppen. De akkor is azt tudtam mondani, hogy Jézus vigasságom, és ezt úgy tényleg őszintén mondom, hogy Jézus vigasságom. Hát majd csak kilábalok ebből a bajból, aztán ott állhatok a szószéken, és beszélhetek az örömről, ha még most éppen elég kellemetlenül is érzem magamat. Ugye? De valahogy mégis ott van az emberben, a betegségben is, a nyomorúságban is, hogy hát Krisztusban örömöm van. És ez egy ilyen egyszerű dolog ez, de hát így mérődik le a Biblia igazsága, hogy na hát most is megállja a helyét. Ez az öröm motivál minket, tanít minket, kiegyensúlyozottságra nevel minket, és valahogy ez a megmaradó öröm, amit Krisztusban nyerünk. Hát én szívből kívánom, hogy ezt az örömöt mindjárt ismerjük meg egyre jobban. Nem úgy, hogy egyszer megismertem, aztán akkor áldás, békesség, hanem az van mindig. Ez egy folyamatosan megismerhető öröm. Azzal fejezem be, hogy láttuk ugye Isten, az öröm istenét, hogy így mondjam, láttuk Krisztust, aki öröm forrásá lett egyszer, láttuk, hogy mi is, nem csak azok ott, hanem mi is ma részesülhetünk ebben az örömben, amely ilyen és olyan és amolyan. De testvérek, befejezem azzal, hogy nekünk ez az öröm, ez egy még kiteljesedésre váró öröm. Így a próféta mondja, hogy majd eljön az Isten országa, az új ég és az új föld, és ott a hívőknek a fején örök öröm lesz, így mondja, örök öröm nyugszik. Hogy valahogy ez az öröm a Krisztus visszajövetele után, a világ újjáteremtése után fog igazán kirobbanóvá válni. Ott nem lesz semmi, valahogy nem tudom, hogy lesz, de nem lesz semmi, ami megszomorítana bennünket. Eleget sírtunk itt a földön, ott vigasztaltatunk, ugye ezt mondja Jézus a gazdag és Lázár történetében is, hogy fiam, te elvetted a javaidat ott a földön, ez a Lázár meg az ő bajait, most te ott gyötörtetel, ez meg itten vigasztaltatik. Hát valahogy ott folyamatosan vigasztaltatni fogunk, és lesz egy örök öröm a fejünkön. Szóval itt még nem értük el az örömnek a legmagasabb fokát, majd az még előttünk van. Aki már az Úrhoz megérkezett közülünk, reméljük már Tokodi Feri barátunk, Csészabó András és a többiek, akiket ismertetek, meg akiket nem ismertetek, de már ott vannak, azok már egy kicsit ízlelik ezt az örömöt. Jó így gondolni a hitben meghalt halottainkra, hogy az örömben vannak. Egy olyan örömben, amit mi még nem ismerünk úgy, mint ahogy ők. De mi is arra tartunk, és végül arra hívlak benneteket, hogy ha már ez így van, ha már nekünk ilyen urunk van, akkor legyetek szívesek az örömhírt másoknak is elmondani. Azt fogjuk énekelni, hogy légy örömmondó békekövet. Akkor legyünk örömmondók és bé, akkor beszéljünk már az örömteli Jézusról, aki örömforrás, a megváltóról, akiben hívva az életünk örömte, beszéljünk már róla többeknek, világosabban. Legyünk örömmondók és békekövetek egy szomorú világba, testvérek. Segítsen bennünket ebben, ami Urunk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük Te néked, hogy láthatjuk a Te élettörténetedet, életutadat a Szentírásból, és látjuk azt a benned rejlő, számunkra fölfoghatatlan örömöt, az örömnek azt a teljességét, ami tényleg leírhatatlan a emberi szavakkal és emberi értelemmel megragadhatatlan. De olyan csodálatos, hogy Te ezt a benned lévő tökéletes isteni örömöt szinte két kézzel osztottad a körülötted álló embereknek, és benned nem hívő embereknek is adtad, meg a benned hívőknek is még inkább. Adtad már kisbaba korodba Máriának, és adtad aztán felnőtt korodba a tanítványaidnak. Mennybe meneted előtt osztogattad mindenkinek, aki az utadba került. Még a kereszten is azt osztottad annak a szegény embernek, aki ott hitt benned melletted a másik keresztfán. Köszönjük néked, hogy te ma is ez az örömforrás vagy. Mindig is az voltál a keresztjének számára, de ma is az vagy. És köszönjük, hogy mi, akik örömkoldusok vagyunk, akik állandóan keresgéljük földi teremtett dolgokba az örömöket, és vagy megtaláljuk, vagy nem, vagy függők leszünk, vagy nem. Köszönjük, hogy hozzánk is odalépsz, és azt mondod, hogy itt vagyok neked, és én vagyok a te igazi örömöd. Bennem találod meg, amit mindenhol keresel, de nem találsz sehol. Köszönjük néked, hogy hirdeted nékünk azt, hogy meghaltál értünk, hogy nem magunkért élő, hanem érted élő emberek legyünk, hogy bűnbocsánatot kapjunk, és új életet kezdhessünk veled. Köszönjük néked, ha már átéltük, hogy megboldogítottad, megörvendezteted a mi szívünket, és kérünk téged, hogy segítsél bennünket arra, hogy mi is tudjuk mások felé a te nevedet így képviselni, és ezt képviselni. Köszönjük, hogy te nem egy neurotizáló, nem traumatizáló megváltó vagy. Hogy a kereszténységnek a tanításai nem tönkretesznek, nem elnyomorítanak lelkileg és szellemileg, hanem éppen, hogy fölemelnek, és igazi örvendező emberré tesznek. Segíts, Urunk, bennünket, hogy tudjunk téged vállalni, követni és hirdetni az emberek között, mint örömszerző Jézust. Köszönjük te néked azt, hogy bennünket egyébként az öröm képességével teremtettél. Olyan csodálatos ez, hogy mivel te örömteli Isten vagy, valahogy az embert is úgy alkottad a te képmásodra, hogy mi is tudunk örülni. És köszönjük, hogy annyi földi dolog van, amiben mi is gyönyörködhetünk. Áldunk téged azért, hogy mégse csak a földiekbe gyönyörködhetünk, hanem benned is, a földiek teremtőjébe. És nem csak benne gyönyörködhetünk, mint a teremtőben, hanem gyönyörködhetünk a földiekbe is, amik a te kezed alkotásai. Segíts bennünket, Urunk, igazi örömre, erre a felszabadult, szívbeli derűre, erre a kiegyensúlyozott örvendezésre eljutni. Erősíts meg ebbe bennünket, Urunk, nagy nevedért. Most imádkozunk azért, hogy áld meg gyülekezetünket. Kérünk téged arra, hogy hadd szóljon az örömhír minden alkalmon, kicsiknek, nagyoknak, fiataloknak, öregeknek. Kérünk téged arra, hogy vigasztald meg a gyászolókat. Tokodi Ferenc családjáért kérünk, hogy állj mellettük. Vigasztald, bátorítsd gyermekeit, unokáit, minden kedves családtagját. Köszönjük néked, hogy jó reménységgel búcsúzhattunk tőle a héten. Imádkozunk hozzád más betegeinkért, gyengélkedő testvéreinkért, hogy légy velük, erősítsd őket, és ragyogjál föl nekik, te, mint a megváltójuk, mint az Uruk. Add, hogy megragadjanak téged, és vigasztalássá, örömmé válhassál számukra a nyomorúságban, a szenvedésben is. Köszönjük te néked azt, hogy előre tekinthetünk, és tudhatjuk a te egyházadnak, gyülekezetednek a jövőjét. Köszönjük, hogy nem valami szomorú jövő vár bennünket, hanem az örökkévaló öröm országa. Kérünk, segíts bennünket felét fordulni, így élni, így bizonyságot tenni a világban. Kérünk, hallgass meg könyörgésünket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr előtt való öröm, erőt ad néktek. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassuk meg befejezésül. Hirdetem a jövő heti alkalmainkat. Hétfőn ifjúsági óra, kedden bibliaóránk lesz. Csütörtökön hölgykoszorú lesz 18 órától, és férfi kör is lesz 18 órától. A férfiaknál a hit és a munka kapcsolatáról szeretnénk beszélgetni. A hölgyeknél, Zsófi, mi lesz? Szívőrzés a nehézségek idején. Szívőrzés a nehézségek idején. A pénteki kisifi énekkar hittanórák a szokott időbe kerülnek megtartásra. Hirdetem a testvéreknek, hogy május 14-én lesz egy családi csendes napunk, tehát május 14. Itt az ebédre regisztrálni kellene, mert tudnunk kell, hogy mennyit főzzünk, és kitettünk egy lapot ide az iratterjesztésre, oda kérem, hogy családonként iratkozzatok, hogy jövök én, és akkor még plusz két fő, vagy három fő, vagy nem tudom hány fő. Jelentkezzünk, hogy nagyjából be tudjuk lőni, hogy mennyit főzzünk. Tehát május 14 családi nap, akkor istentiszteletünk van, és utána van beszélgetés, délután is még beszélgetés, gyerekek is fognak megint programot készíteni nekünk, izgalmas napnak ígérkezik. Tehát május 14, aki szeretne jönni, jelezze, hogy jövök ennyi fővel ebédre. Jelzem még az augusztusi gyülekezeti hetünket, mert Lupsa György testvérünk mindig rágja a fülemet, hogy ezt mondjam, de mondom is, engedek a fülrágásnak, mert jelentkezni kell, be kellene töltenünk a helyeket, még van hely, tehát aki szeretne jönni, az mindenképpen jelentkezzen, aki többet szeretne tudni, az őt kérdezze meg, mert mindenkinek készségesen a felvilágosítást. A legszomorúbbat a végére hagytam, mert az elmúlt héten, hétfőn 11 órakor búcsúztunk Tokodi Ferenc testvérünktől. Temetésen ott voltak a gyermekei, unokái, családtagjai. Isten vigasztalását kívánjuk minnyájunknak. Hát Feri bácsi gyülekezetünk ikonikus alakja volt. Csészabó András testvérünk után, aki... Feri bácsi volt az, aki még előtte már itt volt, és hát hosszú ideig, évtizedeken keresztül presbiter volt, amióta én itt vagyok biztos, azt hiszem még előtte is. Úgyhogy hát szomorú szívvel engedtük őt el, de bele nyugodtunk az Úr akaratába, és reméljük, hogy az Úr magához vette őt, és békességben és örömben lehet tényleg Feri bátyánk is. Legyen az emlékezete áldott szíveinkben és a családja szívében is. Egy hirdetnivaló még maradt. Azt kérjük a testvérektől, hogy aki igés kártyát kap, és ezt az igei istentiszteleti vázlatot kapja, ne tegye bele az énekeskönyvbe. Többen kérték, hogy ne tegyük bele, sokan belerakják valahogy, aztán utána nyitja ki az énekeskönyvet valaki, és hullik ki a földre, és kellemetlen az egész. Tehát ne rakjuk bele, ha nem kell, akkor lehet inkább ne fogadjuk el, vagy vigyük haza, aztán otthon dobjuk ki, de ne tegyük az énekeskönyvbe. A legjobb, ha használjuk egyébként. Van, aki gyűjti, van, akinek már ilyen stóc van otthon, mert évek alatt összegyűlt egy jó pár, és meg tudja mondani, hogy 2012. január 23-án milyen ige hirdetés volt itten. Még a gondolatai is ott vannak fölírva, de hát akinek, tényleg azt mondom, hogy aki nem használja, nem követi, az annak inkább ne fogadja, hogy ne legyen belőle szemét. De ne tegyük az énekeskönyvbe, ezt kérem a testvérektől. Illetve akinél most van gyülekezeti énekes, a saját énekeskönyvük beletehetjük, de akinél van gyülekezeti énekeskönyv, az most is megnézhető, hogy nincs-e benne, és ha van, akkor vegye ki. ne ebbe tároljuk ezeket, nem ezért készültek. Köszönöm a megértést.